imádkozzunk. A mi segítségünk legyen Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Szeretettel köszöntöm a gyülekezet minden egyes tagját, Isten tegye gazdagon, áldotta ezt a mostani együttlétünket is. Isten tiszteletünk kezdetén a 42. Zsoltárunkat énekeljük, a 42. Zsoltárunk első és hatodik verszakát. A 42. Zsoltárunk így kezdődik, mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik. Az írva található Sámuel próféta első könyve első fejezetének 1-20-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt Sámuel könyvéből, az első fejezetből, az első 20 verset hallgassuk meg. Volt egy Rámátaim Cófimból az Efraim hegyvidékéről való ember, név szerint Elkána, Efrátai volt, Jerohámnak a fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia. Két felesége volt, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának voltak gyermekei, de Annának nem. Ez az ember esztendőnként fölment a városából, hogy imádkozzék és áldozatot mutasson be a sereget urának Sílóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úrpapja. Valahányszor Elkána áldozott Peninnának a feleségének és minden fiának és leányának áldozati részt adott. Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Vetélytársa ezért igen bosszantotta Annát, hogy fölingerelje, mivel az Úr bezárta méhét. Így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor fölment az Úr házába, ezzel bosszantotta, ő pedig sírt és semmit sem evett. Ekkor azt mondta a férje Elkána, Anna miért sírsz, és miért nem eszel? Mifeled bánkodsz a szívedben? Hát nem többet érek én neked 10 fiúnál? Miután ettek és ittak Sílóban, Anna fölkelt, Élipa pedig az Úr templomában, az ajtófélfánál ült a székében. Az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, is igen sírt. És fogadást tett, és ezt mondta: seregek ura, ha megtekinted szolgáló leányod nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és soha nem érinti borotva a fejét. Mivel pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, Éli figyelte a száját. És mivel Anna szívében könyörgött, csak ajka mozgott, szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy részeg. Ezért azt mondta neki Éli: meddig tart még a részegséget? Távolítsd el magadtól az italt. Anna pedig így felelt: nem uram, bánatos lelkű asszony vagyok én. Sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam mindez idáig. Éli így felelt neki: eredj el békességgel, és Izrael Istene teljesítse kérésedet, amit tőle kértél. Ő pedig ezt mondta: legyen kedves előtted a szolgáló leányod. És elment az asszony a maga útjára, evett, és arca többé nem volt szomorú. Majd reggel fölkeltek, és miután imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, elmentek haza Rámába. És ismerte Elkána a feleségét, Annát, és az Úr megemlékezett róla. Az történt egy idő múlva, hogy várandós lett Anna, fiút szült, és Sámuelnek nevezte, mert azt mondta: az Úrtól kértem őt. A kegyelem Istene tegye áldottá az ő ígéjét, hogy Krisztus Urunk beszéde lakozik a mi szívünkben gazdagon, és mi teremünk sok és áldott gyümölcsöt az ő dicsőségére. Gyertek testvéreim, imádkozzunk! Úristen, örökkévaló és mindenható atyánk, íme egybegyűltünk itt és a szentek egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában, trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük szent felséget előtt, hogy mi szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthágni szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, s kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségül minékünk. Alázattal kérünk, szerető, irgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket, növeld és sokasítsd meg rajtunk napról napra szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek te előtted. Vallást teszünk azért a te színed előtt, hogy egyszülött fiadba, ami Urunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak lévén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a te benne kijelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örökké valóságban az ő nevéért. Amen. Bűneink megvallása és hitünkről való bizonyságtételünk után halljuk meg Istennek kegyelmes válaszát, amikor is így szól mi hozzánk az ő ígéje által. Úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne veszten, hanem örök élete legyen. Amen. Dicsérjük Istent a 77. zsoltárunknak mind a 4 versszakával. A 77. zsoltárunkat énekeljük, amely így kezdődik: az Istenhez az én szómat, emelém kiáltásomat. Thank you. Köszönjük neked, Istenünk, a te bölcs rendelésedet, amellyel úgy szabtad meg az élet ritmusát, hogy hatnapi munka és fáradtság után jöjjön el a nyugodalom napja. Jöjjön el az a nap, amikor elszakadhatunk a munkától, mindennapi megszokott teendőinktől, és eljöhetünk ide a templomba megpihenni és általad feltöltekezni. Köszönjük a te véghetetlen hatalmadat is, amivel mindent rendezel. Rendezed ennek a világnak a dolgát, és benne a mi piciny életünknek a sorsát is. Olyan jó tudni, hogy semmi sem történik a te akaratod nélkül. Tőled való minden jó és minden áldás. Add, hogy ne vegyük ezeket természetesnek, hanem vegyük számba és köszönjük meg neked áldásaidat. A mindennapi kenyeret, testi erőt vagy egészségünknek megmaradt darabját, azt, hogyha szeretteink vannak, hogyha otthonunk van, azt, ha sikereket értünk el, az, hogy sok minden történt velünk, aminek örülhetünk, és annyi minden mást, ami tőled való áldás. És olyan jó, hogy ebből a hatalomból fakadóan jönnek a próbatételek, a nehézségek is, mert ezt is beépíted a te tervedbe, és ezeken keresztül is azt akarod, hogy gyengeségeinkben még inkább hozzád meneküljünk, még inkább beléd kapaszkodjunk, és a próbatételekben még inkább formálódjunk, és kirajzolódjon rajtunk Jézus Krisztusnak szelídsége, alázata, türelme. Köszönjük neked azt is, Istenünk, hogy itt vagy közöttünk, mert megígérted. Úgy, ahogy egykoron bementél abba a názáreti zsinagógába, belépsz ma is minden templomba azért, hogy veled lehessen személyes találkozásunk. Hogy ne csak emberi jó szándék fonodjon itt egybe, és ne csupán emberi ének és imádság és szó hangozzék el, hanem olyan, ami mögött te irányított szívünknek indulatait. Te adod a szót, ami ajkunkra, és te vagy az, aki megnyitod lelkünket a te lelked hatása előtt. Azért, hogy úgy fogadjuk be a te beszédedet, mint teremtő ígét. Hadd teremtsen ez ma is bennünk megújult hitet. Hadd teremtsen erőt, világosságot, hogy mindig eligazodni tudjunk, és lássuk meg azt a helyes utat, ami jó. Hadd teremtsen bennünk szeretetet, amelyet tovább sugározhatunk mások számára, és amivel bearanyozhatjuk azoknak életét, akiket reánk bíztál. Kérünk, Istenünk, hogy ezt a mostani istentiszteleti órát is tedd áldottá, szólítsál meg bennünket. Azért, hogy ezzel a szóval, a tőled kapott ígével, a tőled kapott ajándékkal tudjunk tovább menni a mindennapokba, és abból erőt meríthessünk. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen erőforrás lehet számunkra a te szavad, a te ígéd, hiszen ezért jöttünk most is el, mert annyira szükségünk van nekünk erre. Kérünk hát Istenünk, szent lelked által jelenj meg, tedd áldottá mostani Isten tiszteletünket is. Amen. Készüljünk az ige meghallgatására a 167-es számú énekünkkel. A 167-es számú éneket keressük ki, amely így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a te ígédnek világa. Istennek ígéjét, úgy, amint az írva található a Máté evangélium a 15. fejezetének 21-től 28-ig terjedő verseiben. Hogy miképpen van megírva Istennek ígéje, felolvasom azt a Máté evangéliumából, a 15. fejezetből 21-től 28-ig terjedő verseket hallgassuk meg figyelemmel és alázattal. Jézus eltávozott onnan, Tírus és Szidon vidékeire vonult vissza. És íme egy kánaáni asszony, aki arról a vidékről jött, így kiáltott fel, Uram Dávidnak fia, könyörülj rajtam. Leányomat kegyetlenül gyötri az ördög. Ő pedig egy szót sem felelt. Tanítványai odamentek hozzá és kérték, küldd el őt, mert kiabál utánunk. De ő így felelt, én csak az Izrael házának elveszett juhaihoz küldettem. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta, Uram, légy segítségül nekem. Ő erre így válaszolt, nem jó a fiak kenyerét elvenni és odavetni az ebeknek. Az pedig azt mondta, úgy van, Uram, de hiszen az ebek is esznek az uruk asztaláról lehulló morzsákból. Ekkor Jézus azt mondta neki, asszony, nagy a te hited. Legyen neked a te akaratod szerint. És leánya meggyógyult, attól a pillanattól fogva. Kedves testvéreim, mindannyian nagyon jól tudjuk, hogy május 1-e van, és talán a legtöbbünknek a kinti sütkérezés, a kinti együttlét juthat eszünkbe, de jó lenne, hogyha ma különösképpen az édesanyákra figyelnénk oda. Hiszen május 1. vasárnapja, azaz anyák napja. Nézzük hát meg egészen röviden, hogy honnan is származik ez az ünnep. Már az ókori Görögországban megünnepelték az anyák napját, kijelöltek egy napot az ő tiszteletükre. Aztán az 1600-as években Angliában úgy döntöttek, hogy húsvét utáni negyedik vasárnap fogják megünnepelni az édesanyánkat, és azok a szolgák, rabszolgák, akik távolra kerültek otthonuktól, nos azok ezen a napon hazatérhettek édesanyjukhoz, és különféle süteményeket készítettek az ő tiszteletükre. Aztán az 1900-as években az Amerikai Egyesült Államokban nemzeti ünnepé vált, és így átszüremkedett a világnak többi tájékára is, ugyanígy mi hozzánk is, és mi hagyományosan május első vasárnapján ünnepeljük meg, és emlékezünk meg az édesanyákról. És szeretném, hogyha most ezen az istentiszteleten ezt megtennénk az ige fényében. Nem véletlen tehát, hogy a bibliaolvasás rendjén, meg most az alapíge rendjén is egy olyan történetet választottam ki, amely egy édesanyáról szól. Egy édesanyáról és az ő gyermekéről. A bibliai történetben csodálatosan tükröződik a mindenkori édesanyáknak a karaktere. Itt most néhány olyan vonást szeretnék kiemelni, ami az édesanyáknak a lényét, az édesanyáknak az életét nagyban jellemzi és meghatározza. Mit mondhatunk el róla? Először is azt, hogy minden édesanyja részesül abban a felséges csodában, hogy rajta keresztül adja az Úristen az életet ebben a földi világban. És ez valami fölséges dolog, hogy az Úristen munkatársává teszi az édesanyákat ilyen módon. Nagyon nagy csoda ez, hogy így akarja az életeket teremteni, hogy kiválaszt egy édesanyát, és rajta keresztül ad egy újabb életet. Nagyon fölséges dolog és érzés lehet ezt az édesanyáknak átélni és megtapasztalni, hogy egyre inkább tudatosodik bennem, hogy szívem alatt egy élet van. Eljön az a pillanat, amikor már érzem, elkezd mozogni, rúgkapálozni, és eljön majd az a fájdalmas pillanat, amikor azt a gyermeket megszülik, és magukhoz ölelik. Nagyon nagy csoda ez meg, nagyon nagy isteni hivatás, hogy az életet adja az Isten rajtam keresztül, és az én feladatom édesanyaként az, hogy ezt elfogadjam, és hűségesen betöltsem. Meg nekünk férfiaknak azt hiszem az a feladatuk, hogy megteremtsük a biztonságos kőzeget, hogy biztonságban születhessen az a gyermek meg. Jelenti ez az anyagi, meg a munkahelyi biztonságot. De jelenti ez sokkal inkább azt, hogy valóban segítőtársként ott vagyok a feleségem mellett. Nagyon nagy csoda ez, hogy az Úristen így adja az életet ebben a földi világban. A második vonás, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy a gyermekvállalás az mindig kockázatvállalást is jelent. Hiszen ebben a történetben is azt láthatjuk, hogy igazából annak idején valószínűleg ez az édesanyja nem tudhatta, hogy betegségben fog szenvedni a leánya. Nem tudta azt, hogy beteggé lesz, és gonosz lélek gyötörni fogja. A gyermekvállalás mindig kockázatvállalás is. Kockázatvállalás olyan módon, hogy akár veszélyeztetheti az édesanyjának az egészségügyi állapotát, vagy az életét. Hogy nem tudja, hogy hány ér fog megszakadni, hogy esetleg kálcium hiányban fog szenvedni, megromlanak talán a fogai, vagy akár az életét is elveszítheti, és lehet, hogy csak a gyermek marad életben. Vagy kockázatvállalása a gyermek egészségügyi szempontjából nézve, és akár a gyermek is meghalhat szülés közben. Vagy lehet, hogy olyan gyermek fog születni, akinek valamilyen betegsége van, akinek valamilyen hiányossága van, fogyatékkal születik. De akkor, amikor az Úristen adja az áldást, akkor mindezek ellenére a mi feladatunk, hogy ezt az áldást elfogadjuk. Mindannyian tudjuk, hogy hány olyan személy van, aki elveti a gyermeket, és azt mondja, hogy nem kell. Nem kell ez a plusz kockázat. Igen, sok esetben az édesanyja megszenvedi. Saját testemből táplálkozik a gyermek. Én vagyok az, aki talán sok esetben szenvedek, a gyermek pedig valamiképpen növekszik. Szoktuk is mondogatni, hogy mindegy, hogy fiú vagy leány, csak egészséges legyen. De ha ez nem adatik meg, akkor is kell tudnom elfogadni, és kell tudnom hordozni, és szeretet ennek a legjavát továbbadni. Kockázatvállalás nem csupán egészségügyi szempontból, hanem a jövőt illetően is. Sok szülő mindent megtesz annak érdekében, hogy a gyermeke valóban a jó úton induljon el. És annyi csalódás származik aztán ebből. Elképzeltem valahogy gyermekemnek az életét, és aztán lehet, hogy vakvágányra került. Lehet, hogy lejtőre került az élete. Szokták is mondani, hogy a kisgyermek az édesanyja lábára tapos, a nagyobb meg sokszor a szívére. Annyi összetörettetés meg szívfájdalom fakad ebből, hogy talán nem tud megállni a saját lábán, és összefuszálja az életét. Hogy úgy, ahogy gyermekkorában a játékokat úgy hagyta a szobában összefuszálva, és mindig a szülőknek kellett összeszedni, lehet, hogy felnőtt korban ugyanez valósul meg. Összefuszálja az életét, és aztán segíteni kell neki valamiképpen ezt kibogozni. Méretetlen öröm a gyermekvállalás, de kockázatot is jelent. Mert lehet benne szomorúság, szívfájdalom, összetörettetés. Ez mindig benne van akkor, amikor megfogan egy élet. Nem tudjuk mi a jövőt. Nem tudjuk a gyermek életére vonatkoztatva azt, hogy mivé válik az. De jó, hogyha ezt is le tudjuk tenni az Isten kezébe. És így nyerhetünk belső nyugalmat, meg biztonságot, ha ő adja a próbatételeket gyermekemmel kapcsolatosan, azt is kell nekem tudni elfogadni, elvenni az ő kezéből, és erőmhöz mérten mindent megtenni gyermekemért. A harmadik vonás, amit ki szeretnék emelni, az az, hogy az édesanyát jellemzi a mélységes szeretet. Ugye itt is gyermekének baját, betegségét ő is szenvedi, és mindent megtesz érte. Ez a forró szeretet űzi hajtja, amikor számtalan akadály gördül elé. Hiszen azt láthatjuk legelőször, hogy akkor, amikor Jézus Krisztus kéri, illetve ez az édesanyja kéri Jézus, hogy gyógyítsd meg a gyermekemet, akkor közömbösséget tapasztal. Arról olvasunk, hogy Jézus Krisztus nem válaszol semmit. Tovább megy. Aztán a tanítványok részéről a visszautasítást tapasztalja. Azt mondják ezek a tanítványok, azt tanácsolják Jézusnak, hogy küldd el ezt az asszonyt, hogy ne kiabáljon itt utánunk. És amikor újból kéri ez az asszony Jézusnak a segítségét, hogy gyógyítsa meg az ő gyermekét, akkor Jézus azt válaszolja, hogy nem jó a fiaknak kenyerét az ebeknek, a kutyáknak adni. Ebnek, kutyának nevezi ezt az asszonyt. És ezt a megaláztatást is valamiképpen elhordozza. Nyilván ez arra vonatkozik, hogy Jézus Krisztus elsősorban Izrael népéhez jött. És ez az asszony, ez egy másik nemzetből jött ide. És mindezeket a megaláztatásokat, elutasítást, a közömbösséget kész elviselni gyermekéért, és kitartóan esdekel. Ebből a szeretetből fakadóan igyekszik mindent megtenni. A legfőbb vonás ebben a történetben éppen ez a kitartó esdeklés, amely abból az édesanyai szeretetből származik, amely kész mindent megtenni gyermeke érdekében a legreménytelenebbnek tűnő helyzetekben is. Rendkívüli dolgokat tesz ez az édesanya, nem megszokott. Az egyik, ami ilyen rendkívüli, az az, hogy ez az édesanya kér. Lehet, hogy ez nem tűnik fel már nekünk. De abban a pillanatban, ahogyan önmagamat helyezem ennek az édesanyának a helyzetébe, akkor már is rendkívülivé válhat. Az, hogy kérek, oda megyek egy idegenhez, és kérem az ő segítségét. A mai világunkban azt hiszem különösképpen is ez rendkívülinek számíthat. Mert ma már az a gondolat érvényesül, hogy valósítsd meg önmagadat. Van neked elég hozzáértő ügyességed, eszed, nem kell neked rászorulni a másik emberre. Egyedül is meg fogod te oldani. Akkor, amikor kérni akarok a másiktól, segítséget kérni, akkor ebben azt hiszem mindig benne van az alázat. Meg benne van a kitárulkozás, a sebezhetőségnek a kockázata. hogy lehet, hogy visszautasít, vagy kinevet, vagy azt mondja, hogy ez nem olyan nagy probléma, ezzel nem kell foglalkozni. Lépjünk tovább, lapozzunk tovább. Rendkívüli dolognak számít ma már az, ha valaki őszintén tud kérni, és meg tudja vallani, hogy én reászorulok a másik embernek a segítségére, szükségem van reá. Ráadásul úgy kérdez az asszony, hogy egy idegen nemzetből jön. Abban a korban ez különösképpen is rendkívüli volt. Izrael önmagára úgy tekintett, mint akik kiválasztottak vagyunk. A többiek mellettünk tisztátalanok, még csak azt sem érdemlik meg, hogy az evangélium eljusson hozzájuk. Sajnos nagyon sok esetben így viszonyultak más nemzetekhez. És mindezek ellenére ez az édesanyja jön, kér egy idegen személytől, akit nem ismer, és reménykedik abban, hogy kész neki segíteni. Feltehetjük a kérdést, hogy miért éppen Jézus Krisztustól kér. Pszichológiailag magyarázhatjuk azt, hogy akkor, amikor már szorul a hurok, akkor, amikor már nagy a probléma, akkor kész vagyok mindent félretenni, és mindent megtenni azért, hogy az a probléma valamiképpen megoldódjon. De az édesanyai szereteten túl, meg kitartó esdeklésen túl úgy gondolom, hogy ennek a történetnek a legfontosabb vonása az a hit. Ennek az édesanyjának a szívében megszületik nem csupán az a hit, hogy meggyógyítja a gyermekemet, hanem az, hogy ő valóban az Úristennek a fia. Érdekes lehet megfigyelni, hogy ugyan lányáért esedezik, és mégis ezt mondja, hogy könyörülj rajtam. Igen, mert azt hiszem, hogy akkor, amikor egy édesanyának a gyermeke bajban van, betegségben van, fájdalomban van, akkor az olyan, mintha ő maga lenne abban a fájdalomban. Ennyire átérzi a gyermekének a betegségét, a fájdalmát. Könyörülj rajtam, és könyörülj a gyermekemen. Azt hiszem, testvéreim, és talán nem vagyok ezzel egyedül ezzel a gondolattal, hogy az Isten szeretetének földi leképezései közül az édesanyai szeretet az, amelyik a legmélyebb és a legvalóságosabb. Ez a szeretet mélységével és fényével tud átölelni, tud másokért élni, mindig önmagát adni, javait, éjjeleit és nappalait. Ennek az édesanyai szeretetnek semmi nem drága, kész mindent megtenni, kész mindig a jót formálni gyermeke szívében. És akkor, amikor mégis ott van és látja a rosszat és a hiányosságot, akkor sok esetben kész tűrni, várni és imádkozni kitartóan a gyermekéért. Ott van ez a szeretet, ott tükröződik a mosolyban, az ölelésben, az aggódásban, az imádságban, a tiszta lakásban, a megterített asztalban. Tudjátok, testvéreim, nagyon megszegényedne a mi életünk, ha az Isten kivenné ezt az édesanyai szeretetet ebből a földi világból. Mert azt hiszem, hogy ebben a szeretetben érezhetünk meg valamit, kóstolhatunk meg valamit abból, amit az Isten szeretetével naponként adni akar nekünk. Negyedszer ebben a történetben megjelenik az is, hogy ez az édesanya egyedül marad. Gyakran történik meg ez a mi világunkban is. Nem tudjuk pontosan, nem részletezi az íge, hogy miért marad egyedül. Talán a férje elment dolgozni, a munkája leköti, vagy talán éppen úgy egyeztek meg, hogy menj és rendezd el most ezt a dolgot te. Hányszor látszik ez meg? Felsír a gyermek, és menj és te altasd el. Beteg a gyermek, menj és te vidd orvoshoz. Te menj bele szülői értekezletre. Hogy hányszor marad egyedül így az édesanyja talán a konyhában is. Hogy megebédelünk, és aztán az édesanyja egyedül marad elmosogatni az edényeket, tisztába rakni a lakást. Annyiszor hagyjuk talán egyedül ilyen módon az édesanyákat. Vagy egyedül maradhat úgy is, hogy talán elválik a férje, vagy éppenséggel meghal. Hány özvegyasszony van? Ennek a terhét naponként kell hordozza. Jó, hogyha erre odafigyelünk. Ha fizikailag mellettük vagyunk, akkor ne csupán fizikailag legyünk ott, hanem valóban segítő társként legyünk mellette. Hogy ne élj át az egyedüllétnek ezt a fájdalmát, és ennek a magányát. És végezetül az utolsó vonás, amit még meg szeretnék említeni, az ennek az édesanyának az intuíciója. Azzal zárul a bibliai leírás, hogy miután így kitartóan esdekel, utána eljön az a pillanat, amikor azt mondja Jézus Krisztus, hogy nagy a te hited is, és legyen a hited szerint, és meggyógyul ez a gyermek. Jézus Krisztus földi vándorlása során ez az első pillanat, amikor hadd fogalmazzam így, külföldre utazik. Amikor egy másik vidékre, Tírus és Szidon vidékére. Ez az asszony nem ismerhette Jézus Krisztust. Talán hallhatott valamit róla, hogy Izraelnek a tanítója. Nem volt sok ideje ennek az asszonynak arra, hogy megismerhesse Jézus Krisztust. És a megismerés nyomán, a hosszú megismerés nyomán eljusson arra a szintre, hogy én hiszek ebben az emberben. Nem volt reál lehetősége, hogy különféle istentiszteleteken, bibliaórákon, konferenciákon, táborokon, evangelizációkon részt vegyen, hanem nagyon rövid az az idő, amíg találkozik Jézus Krisztussal, és mégis megszületik a hit az ő szívében. Nagyon nagy dolog és nagyon nagy ajándék ez, hogy nem megismerés útján, hanem így a szívemnek a belső indítatására, intuíciójára jut el erre a szintre. Hogy nem csupán azt hiszi, hogy ő csodadoktor, hogy ő kész meggyógyítani gyermekemet, hanem hiszi azt is, hogy ő az Istennek fia, és naponként mehetek hozzá imádságban. Annyiszor tapasztalom már ezt a mostani környezetemben is, hogy addig, amíg a férfiak inkább értelmi síkon gondolkodnak, addig a nők ilyen szívből fakadóan, ilyen belső intuícióval, rövid időn belül is meg tudják ragadni a valóságot, sokkal hitelesebben, mint mi férfiak, akik talán sok esetben csak értelemmel gondolkodunk. Ebben az egy találkozásban eljut oda, hogy nem csupán egy jóságos ember, vagy hatalommal bíró ember, hanem Istennek fia. Azt láthatjuk, hogy több próbát is tesz Jézus. Próbára teszi ennek az asszonynak a hitét. És aztán eljut arra a szintre, hogy ez a hit nem csupán arra jó, és nem csupán annyira elég, hogy a gyermeke meggyógyuljon, hanem sokkal többre. Krüzosztomosz, az egyik egyházatja fogalmazza azt meg, hogy így is fogalmazhatnánk Jézusnak válaszát, hogy hited ennél nagyobb dolgokat is képes meghallani, de egyelőre neked legyen úgy, ahogyan kívánod. Nagyobb dolgokat is kész lenne megtenni ez az asszony, akkorává válik az ő hite. Azt láthatjuk tehát ebben a történetben, hogy az asszonynak a hite közvetlen kapcsolatban van a gyermeke gyógyulásával. Mondhatnánk így is, hogy az asszonynak hitének köszönhetően gyógyul meg ez a gyermek. Nyilván ez nem azt jelenti, hogy Jézusnak nem lenne hatalma arra, hogy meggyógyítsa. Hogy szüksége van, reászorul az asszonynak a hitére, nyilván nem erről van szó. De az asszony az ő hitének köszönhetően érezheti azt meg, hogy gyermeke meggyógyul. A buzgó ember könyörgése és a buzgó ember imádsága, kitartása az, ami meglátszik ebben a történetben, és amit jó a szívünkig engedni. Hogy kitartóan imádkozom gyermekemért, unokámért. Annak ellenére, hogy talán nem azon az úton megy, amelyet én elképzeltem, talán még mindig nem ismerte meg igazán Jézus Krisztust, talán még mindig nincs élő kapcsolata, de ez ne adjon okot arra, hogy abban maradjon az imádságon. Az Úristen jutalmazza a kitartó, a hitből fakadó imádságnak a szavát. És talán elteltek már évek vagy évtizedek, nem történt változás, de még mindig az asszonyhoz hasonlóan tudjak ilyen kitartással megmaradni.
Visszautasították, közömbösen viszonyultak hozzá, mégis kitartóan ment és kért. Tudjunk hát mindenkor hálásak lenni. Azért, hogy az Isten megadja, hogy ilyen kitartóan imádkozzam hozzá, és hálásak lenni az édesanyákért. Azért a hitért, azért a kitartó szeretetért, amellyel viszonyult hozzánk, és talán mind a mai napig viszonyul. És imádkozunk azért is, hogy az Úristen ilyen nagy hittel tudja megajándékozni bennünket. Tudjuk betölteni még ezt a feladatunkat. Lehet, hogy már a gyermekek kirepültek, lehet, hogy már az unokák azok, akikre vigyázni kell, de akkor az Úristen ebben erősítsen. Hát azt hiszem, hogy az Isten képünk az mindig a szülőképünkkel áll közvetlen kapcsolatban. Ahogyan viszonyult hozzám édesapám és édesanyám, sok esetben úgy képzelem el az Úristent. Ha szigorúak voltak a szüleim, annyiszor láttam ezt gyermekek életében, akkor szigorúan képzeli el az Istent is. Ha meg túlságosan elengedő volt, mindent megengedett nekem, akkor így viszonyulok az Isten irányába, és tehetek bármit, úgy is megbocsát nekem. Nagy a felelősség rajtunk, hogy hogyan viszonyultunk, és viszonyuljuk. Mert ez nagyban meghatározza az Istennel való kapcsolatunkat is. Kérjünk hát áldást éneklésben is az édesanyák fejére. A 134-es számú énekünk harmadik verszakával. A 134. számú énekünk harmadik verszakát énekeljük. Megáldjon téged az Isten! Imádkozzunk. Köszönjük neked, Istenünk, a mindenkori édesanyákat. Köszönjük, hogy abban a nagy csodában részesíted őket, hogy rajtuk keresztül adod az életet ebben a földi világban. Felséges ez a csoda, és ad, hogy azt az ő feladatukat, hivatásukat mindig tudják hűséggel betölteni. És add meg a férfi társadalomnak is azt, Istenünk, hogy megfelelő biztonságos közeget, környezetet tudjanak megteremteni az édesanyáknak és a gyermekeknek. És add meg azt is, Istenünk, hogy annak ellenére, hogy a gyermekvállalás kockázatvállalást jelent, mégis vállaljuk a gyermek áldást. Mert a szomorúságon, szívfájdalmon és összetöretetésen túl sok szép örömöt és drága kincseket is elrejtesz benne. És köszönjük, hogy példaként állhat előttünk az a mélységes, forró szeretet, amely ott lakozik az anyai szívben, amely kész minden akadályon túljutni, kész elviselni a közömbösséget, az elutasítást, a megaláztatást, kész idegenként kérni és másokért élni. Istenünk, nagyon megszegényedne az életünk, ha ez az édesanyai szeretet ne lenne jelen a mi életünkben. Bocsáss meg azt a gyarlóságunkat, ha sok esetben egyedül maradnak az édesanyák, talán miattunk. Egyedül kell megküzdjenek sokfajta akadállyal. És álláthatunk azért is, hogy példaként állhat előttünk az intuíció, az a belső szívmozdulás, az a hit, amely kész mindig hitelesen megragadni a valóságot. Éleszt fel bennünk a hitet, Jézusunk, hogy ne csupán a gyógyító kezet kelljen nekünk, hanem te magad. Ad, hogy ott legyen bennünk az a kitartó esdeklés, amely ott volt ennek az édesanyának az életében. Így kérünk, Istenünk, áld meg az édesanyákat, és áldásoddal kísérd mindannyiunk életét. Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljunk helyet, és csendes imádságban vigyük könyörgésünket Isten elé. Áldott vagy Istenünk, aki meghallgatott könyörgésünk szavát. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. A szeretetszolgálati persejbe május folyamán külön adományokat fogadunk egy ördögkeresztúri család megsegítésére, akiknek leégett a háza. A helyi gyülekezet nagyon kicsi, ezért az ő támogatásuk kevés lenne. Éppen ezért fordultak az egyházközséghez, gyülekezeti tagokhoz, segítsük az ő életüket. Megjött az Üzenet című újság és az Éjféli Kiáltás című folyóirat. Aki még nem fizette ki az Éjféli Kiáltást, kérjük az 55 lejt kifizetni. Hirdetem azt is, hogy május 7-én ránk következő szombaton gyülekezeti csendes nap lesz Káposztás Szent Miklóson 10 órától 19 óráig. Ma még lehet feliratkozni, indulás 7:30-kor lesz, emiatt a szombat esti istentisztelet itthon elmarad. Tehát május 7-én szombaton lesz ez a csendes nap Káposztás Szent Miklóson, lehet még jelentkezni szombaton, reggel 7:30-kor lesz az indulás. Hirdetem azt is, hogy ezen a héten, május 5-én, csütörtökön Jézus mennybe menetelét ünnepeljük, éppen ezért 10 órakor és este 7 órakor lesznek ünnepi istentiszteletek, ezekre az alkalmakra is szeretettel várunk mindenkit. Ugyanakkor hirdetem az adó 2%-át, amelyet át lehet utalni az egyházközségnek, hátul még vannak űrlapok, ezeket kitöltve kérjük majd visszahozni. Most pedig dicsérjük Istent a 446-os számú énekünkkel. A 446-os számú énekünknek első, harmadik és hatodik versszakát énekeljük. A 446-os számú énekünknek első, harmadik és hatodik versszakát. Az első versszak így kezdődik: az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus.
A szívünk egy hét
Végezetül gyertek, tegyünk vallást a mi hitünkről a Heidelbergi K.T. bizonságtétele alapján. Életemben és halálomban egyetlen vígasztalásom, hogy mind testestől, mind lelkestől, akár élek, akár halok, nem önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltomnak, a Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok, aki az ő drága vérével minden bűnömért tökéletesen elegettett, engem a sátán minden hatalmától megszabadított, és úgy megőriz, hogy az én mennyei atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem esetik le a fejemről. Sőt, inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia, azért engem szent lelkével biztosít az örök élet felől, és szív szerint hajlandóvá és készé tesz arra, hogy ezután ő neki éljek. Amen. Áldásra várva a 90. zsoltárunkat énekeljük. Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg a mi szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.